Jézus, dicsérjetek róla. Csendesen el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt az éneket, ennek az éneknek minden sorát, és köszönjük, ha elmondhatjuk, hogy igaz a mi életünkben is, hogy így láttuk meg magunkat, így ismertük fel a te szeretetedet, így fogadtuk el a kegyelmet, és ezzel a reménységgel járunk veled. Köszönjük, hogy te vagy a mi békességünk, és hogy ezt az örömhírt ma is hirdeted, hogy ma is lehet előtted megállni, leborulni, szívünket kitárni, téged befogadni, vagy benned általad megújulni, és megerősödni a követésre. Te tudod, Urunk, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Te tudod, hogy melyikünk mivel küszködik, miben vergődik, vagy éppen mire van szüksége. Határjuk mindezt eléd, és kérjük, hogy a te gyógyító kezed ragadja meg a szívünket, és ajándékozz meg önmagaddal, békességeddel, reménységeddel, örömöddel, megújult élettel, és benned való maradéktalan örvendezéssel. Köszönjük, hogy mindezt igéden keresztül közöld velünk, és hogy ma is így figyelhetünk igédre. Kérjük, hogy tedd üzenetté azt, ami az emberi szavakon keresztül hangzik felénk, és azt is, amit személyesen te erősítesz meg, és lelkeddel magyarázol a szívünkben. És azt, ami az emberi szónak hiánya, vagy fogyatékossága, azt te egészítsd ki. Hiányunkat te pótold, és így tedd teljessé az üzenetet számunkra. Kérünk, hogy lelkeddel így védj körül, és áldj meg, vezess minket. Ámen. Köszönjük, az elmúlt programot követve a mai napra kijelölt igeszakaszunk Márk evangélium második fejezetének a 23-tól a 28-ig terjedő verseiben található. Tehát Márk evangélium a második része a 23-tól a 28-ig terjedő versekben, és az ennek a címe, így a Bibliánkban összefoglaló címe, hogy kalásztépés szombaton. Ezt az igét szeretném felolvasni. És történt, hogy Jézus szombatnapon gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük: sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Miként ment be az Isten házába Ebiátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak és azoknak is adott, akik vele voltak? Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia ura a szombatnak is. Kedves testvéreim, mielőtt az igéhez kezdenénk, egy áthidalásképpen a tegnapi meg a mai igéhez, tehát ahol a bőtről volt szó, ma meg a szombatról, szeretnék egy olyan dolgot elmondani. Engem, amikor a János evangéliumát olvastuk, nagyon megfogott egy helyzet. Az, amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, ugye nagypénteken, és amikor odajön Nikodémus és Arimátiai József, és pontosan József volt az, aki kikérte Pilátustól Jézus testét, hogy azt eltemethesse, ezt Pilátus megengedte, és ők elment Nikodémussal együtt, és fogták Jézus holttestét, leplegvet akarták illatszerekkel együtt. Megdöbbentő, hogy 100 font mirháról és alóéről van szó, illetve olajról van szó, ami ebből készült. A Mária felhasználta olaj mennyisége az 1 font volt, és az is rengeteg volt. És elmennek, hogy Jézust eltemessék, és abba a közeli sírba helyezik, ahonnan aztán feltámadt. Mi ebben az érdekes? Számomra az, hogy még a főpapok és az írástudók, akik Pilátus elé vitték Jézust, nem mentek be Pilátushoz, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páska vacsorát. Ez volt a farizeusi magatartás. Ugye másnap szombat van, páska ünnep, nem tehetik magukat tisztátalanná azzal, hogy egy pogány házba belépnek, addig József és Nikodémus vállalja az, hogy tisztátalanná legyenek Jézus holtteste miatt, és ne ehessék a páska vacsorát. Én így értem ezt az igét legalábbis, és ez nagyon megdöbbentett, amikor ezt úgy fölismertem, hogy nem csak azért nem volt ez kis dolog, hogy Pilátus előtt vállalni, hogy nekem közön van ahhoz, akit gonosztevőként keresztre feszítettek, még akkor is a Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan, de hogy ennek volt egy ilyen vonzata is. Mert aki holttestet érintett, az tisztátalanná vált, és nem lett másnapra alkalmas arra, hogy a páska vacsorát megegye. És még, ahogy mondtam, a farizeusok annyira ragaszkodnak egy ilyen gyűlölködő szívvel, hogy betartsák a törvényt, azt a külsőséget, azt a látszatot, addig József és Nikodémus vállalja azt, hogy az idén nem esszük a páska vacsorát, de Jézus az igazi páska bárány számukra fontosabb. És ez volt az igazi bőjt. Az ő bőjtjük ez volt, hogy lemondtak arról a páska vacsoráról, ami a zsidók számára nagyon fontos volt, Jézusért. Tehát Jézus számukra fontosabb volt, mint annak a törvénynek az előírása, ami a páska vacsorára kötelezte őket, mert Jézusban azt a bárányt látták meg, akit Isten az egész világért adott. Ezt szerettem volna elmondani, mert nincs alkalmam ezt hova beilleszteni máskor, és az ünnepek alkalmával sem volt lehetőségem ezt valahol szolgálatba foglalni, és úgy érzem, hogy itt most ez valahol nagyon is ide tartozik. És akkor, hogyha most már nézzük a mai igénket, akkor még mindig kicsit visszatérve a böjtre, meg a még az előtti történetre, meg majd az utánira is, ugye, mert az is majd a szombatról fog szólni. Bizony azt látjuk, hogy a közös nevező Jézus és a farizeusok társalkodásában, vagy kapcsolatában az, hogy a farizeusok őt állandóan kérdezik. Már ahogy tegnap is említettem, hogy ezek a kérdések, ezek a miértek, nem jó indulatú kérdések, pedig jó az, ha tudunk és merünk kérdezni, főleg, hogyha fontos és lényegbe vágó kérdéseink vannak, nem pedig valami olyanok, ami éppen elterelik a témát a lényegtől. Jó dolog, ha kérdezünk, de nem mindegy, hogy hogyan és mit. És a mai történetünk is azt mutatja, hogy a farizeusok kérdései rossz indulatú kérdések voltak. Ezek bántó kérdések voltak, és ők hibákat kerestek, azt, hogy mibe lehet belekötni, és a kérdéseikkel egyúttal ítélkeztek is Jézus és a tanítványai fölött. És úgy gondolom, hogy nem árt itt egy kicsit megállni, és elgondolkodni azon, hogy ebből a farizeusi magatartásból vajon mennyi szorult belénk is. Hát mi is tudunk úgy kérdezni, hogy azzal a másikat bántsuk, hogy azzal valahol ítéletet is mondjunk felette, hogy hibát keressünk. És ha látjuk, hogy ez helytelen volt a farizeusok magatartásában, akkor nagyon jó lenne, hogyha magunkat is észrevennénk, és hogyha vágynánk arra, hogy tiszta szavak legyenek akkor is az ajkunkon, hogyha kérdezünk, és főleg tiszta lelkülettel, és nem rossz indulattal tegyük meg. A szombatra nézve volt gondjuk a farizeusoknak Jézussal, mint általában, és ez végigvonul az egész evangéliumon mindegyiken, hiszen Jézus gyógyításai is, legalábbis azok, amelyek fel vannak jegyezve az evangéliumokban, nagy többségükben szombaton történtek. És úgy mondhatnánk, vagy gondolhatnánk, hogy úgy tűnik, hogy mintha ez szinte provokáció lenne Jézus részéről, hogy ő just is szombaton fog gyógyítani, pedig nem arról van szó. Jézus soha nem provokált. De arról van szó, hogy egyrészt a szombat volt az a nap, amikor az emberek szabadok voltak arra, hogy mivel félretettek minden mást, hogy Jézust kövessék, hallgassák, és hozzámenjenek a nyomorúságaikkal, ez az egyik oka. Az én meglátásom szerint a szombati gyógyítások nagy sokaságának, de a másik meg az, hogy amikor az Úr Jézus szombaton gyógyított, akkor pont azzal, hogy ez egy szombati nap volt, ami a nyugalom napja, amikor még az állatokról is levették az igát és a terhet, hogy ezzel is kifejezte azt, hogy amikor ő valakit meggyógyított, különösen amikor ott volt benne az is, hogy a bűnei alól feloldozott, akkor annak az embernek igazi szombatja lett, amilyen addig nem lehetett. És a szombatról szeretnék egy-két dolgot azért ilyen összefoglalásképpen majd elmondani. A szombatra most úgy gondolunk, nem mint a szombati napra, és akkor ellenkezünk, hogy most szombatot vagy vasárnapot ünnepeljünk-e, hanem úgy, mint a nyugalom napjára, amit Isten rendelt el, és amivel kapcsolatban Istennek volt tilalma. És erre a tilalomra szeretnék most utalni, mert nagyon sokan úgy gondolják, és ez riasztja őket, vagy taszítja, hogy a kereszténység az csupa tilalom, csupa tiltás, hogy ez se szabad, az se lehet, amaz is tilos, és ez valahogyan ellenszenves, hiszen az ember szabadságra vágyik. Nem tudom, hogy ki milyen mértékben találkozott ezzel. Aki úgy kívülállóként került bele a hitnek a vonzáskörébe, azt talán el tudja mondani, hogy kívülállóként voltak ilyen véleményei, de aki benne nőtt fel, az is azt hiszem, hogy találkozott ezzel. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban, hogy én azt olyan nehezen értettem, igaz, hogy tényleg még kicsi voltam, 60-as évek elejéről van szó, amikor hát már volt tévé, és hát volt egy vagy két csatorna, és bizonyos napokon még műsor is volt, és főleg vasárnap délelőtre tették ugye a gyerekeknek való műsort, és akkor mi templomba megyünk, és nem nézhetem. Szóval az emberben ez szűrődött le, hogy másoknak lehet, de nekem nem. Ez csak egy apróság, de szóval én is gyerekként találkoztam vele, és ezt nehéz volt megérteni. Persze akkor nem lehetett azt a műsort később megnézni, vagy néztem, vagy nem. De vannak ilyen gondolataink, aztán sokszor. És sokan ezt úgy élik meg, hogy nekik ez ellenszenves. Hogy hát miről beszélnek, hogy szabadság, meg öröm, meg békesség, meg boldogság, ha tele van minden tiltással. És bizony nem mindegy, hogy hogyan mondjuk el azt is, ami akár tilos, akár nem ajánlatos, hogy ezt hogyan értelmezzük, és hogyan értik mások körülöttünk, mert ellenszenvessé is tehetjük azt, ami tulajdonképpen az élet útja valakinek a számára. És különösen arra gondolok, amikor a keresztény ember, vagy a hívő ember, vagy a tanítvány, azt, ami a tanítványra nézve kötelező, azt akarja kötelezővé tenni annak a számára, aki nem tanítvány, aki nem az Úr Jézus útján jár, aki őt nem ismeri, azt nem kényszeríthetjük arra, hogy ő Jézus életszabályait elfogadja és alkalmazza számára, mert az annak a számára kötelező, aki Jézust követi. Tehát, hogy ne legyünk ebben mi is kötelezők esetleg, hogy olyat várunk el, vagy olyat írunk elő hitetleneknek, amit tőlük nem várhatunk el, mert azt Jézus várja el mi tőlünk. Tehát ez csak olyan figyelmeztetés, hogy ne tegyük esetleg éppen mi egy ilyen magatartással, ilyen farizeusi magatartással, mert ez az, amikor a külsőségekről van szó, meg a látszatról, meg a másik megítéléséről, ne tegyük ilyennel taszítóvá az Úr Jézus követését, mert éppen az lenne a dolgunk, hogy ezt vonzóvá és kívánatossá tegyük mások számára. És a szombat a bőjtel ellentétben egy olyan magatartás volt, a szombat megtartása, a nyugalomnapja, amit viszont Isten határozottan parancsolt. Tehát még a bőjtről azt mondtuk, hogy ezt Isten nem írta elő, addig a nyugalom napjának a megszentelése az ott van a 10 parancsolatban. Az parancs volt, és ehhez különféle, mondjam így, hogy magyarázatok is tartoznak. Például van, amikor azt olvassuk a 2 Mózes 31.13-ban, hogy tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek, nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok, én az Úr vagyok, aki megszentelek titeket. Tehát a szombat nap megszentelése az jel volt Isten és a népe között. És egy másik, az 5 Mózes 5.15-ben viszont így olvassuk, hogy emlékezz arra, amikor a szombat megtartásáról van szó, emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged, Istened az Úr. Ezért parancsolja meg neked, Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tehát azt hiszem, hogy érezzük, hogy ennek a parancsnak, ennek az isteni rendelkezésnek nagyon komoly súlya van, sőt, úgy is olvassuk, hogy örök rendelkezés legyen ez. Emlékeztet Egyiptomra, Isten szabadítására. És még hogyha nem kerestem ki igehelyeket, de profitáknál, így általánosságban mondom csak, sokszor találkozunk azzal, hogy amikor Isten népe ítélet alatt van, Isten arra hivatkozik, hogy vagyis hogy elmulasztottak két fontos dolgot. Az egyik volt a tized, és a másik a szombat megtartása. Vagyis ezeknek a dolgoknak a nem komolyan vétele Isten és az ember közötti kapcsolatnak a megromlásához vezetett. És ennek az ismeretében érthetjük, hogy a szombatra nagy hangsúlyt helyeztek. Azonban, amit a farizeusok műveltek a szombat betartásával, az már tényleg elment a végletekig, hiszen egyre jobban tökéletesítették a szombatra vonatkozó előírásokat, rendelkezéseket. Ugye tudjuk, hogy meg volt határozva, hogy mit szabad, mit nem szabad, hány lépést szabad menni, milyen távolságot megtenni, mennyi az a munka, ami még nem számít a szombat megtörésének, és mi az, ami már igen. Tehát ebből nem az lett, hogy jel köztem és közöttetek, nem emlékezés a szabadításra, hanem ebből egy iga lett. Ez valamiféle félelemből eredhetett talán, lehet, hogy abból az óvatosságból, hogy nehogy vétsünk a szombat ellen. De ugye voltak olyan helyzetek, amikor tanácstalan volt Isten népe, mondjuk Mózes vezette őket a pusztában, és akkor Istentől kérdezték meg, hogy most ebben a helyzetben mit tegyünk. Itt viszont emberi rendelkezések születtek, és ilyen kényszert érezve, különösen a farizeusok idejében egyre inkább meghatározták, hogy mennyire és mi fér bele a szombatba, és ami a legrosszabb, hogy ezt főleg betartatni akarták. Főleg előírásként, és tényleg iga és kényszer lett az embereken. Ez a szombat nem örömöt jelentett, nem az Istennel való közösségnek a megélését, az örömét, hanem valami nem jó íze volt, hogyha állandóan arra kellett figyelni, hogy itt nem szabad. És látjuk, hogy a farizeusok viszont a tiltásra helyezik a hangsúlyt. Pedig a szombat éppen, hogy a szabadságra emlékeztetett, és arra utalt. Szinte úgy is mondhatnám, hogy arra az Istennel való közösségre, amit az ember elveszített akkor, amikor kikerült az Édenből. Betartatni akarták, és itt látjuk azt, hogy a farizeusok Jézust is ezért kérdezik. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Én nem tudom, hogy pontosan le volt-e fektetve a farizeusi szabályokban, hogy nem szabad kalászt épp. A tanítványok nem azért tépegették a kalászt, hogy néha hogy mi is megyünk valami erdőbe, vagy a bokrostás csak úgy tépünk leveleket, ágakat, aztán dobáljuk el. Itt másról volt szó. És Jézus magyarázata, vagy válasza is erre enged következtetni. A tanítványok éhesek voltak. Tehát ők azért szakítottak a kalászokból, hogy valamivel megtöltsék a gyomrukat. És ezzel szemben a farizeusok csak a törvényt látják. Nem azt, hogy valaki szükségben van. A szükségben levőknek pedig Isten törvénye biztosította, hogy tehetnek ilyet. Ugye aratáskor is a szélét ott kellett hagyni azoknak, akik nincs telenek. És nem volt ez tehát semmiféle szempontból szabálysértés, sőt azt is mondhatjuk, hogy lopásnak sem minősül, hogy másnak a gabonáját szedték, hiszen végső soron a föld minden istené. De ebben a helyzetben, amikor ők az éhségüket csillapítják, a farizeusok csak egyetlen dolgot látnak, hogy ma szombat van. Pedig bizonyára ők is ettek szombaton. Jézust kérik számon a tanítványai miatt. És ugye erre helyezik a hangsúlyt, hogy amit szombaton nem szabad. És az Úr Jézus nem áll velük vitatkozni, de mond nekik valamit. Ők jól ismerik az írásokat. Ti sohasem olvastátok? De benne van az, hogy olvassátok az írásokat. Odafigyeltek arra, amit olvastok? Megjegyzitek? Értitek? Tudjátok alkalmazni az élethelyzetekre azt, amit ott olvastatok? Mert az írásokban olvashattátok, hogy mit tett Dávid, meg az emberei, amikor szükséget szenvedett és megéhezett. És nagyon érdekes, hogyha ezt párhuzamba állítjuk úgy, hogy mit tett Dávid és emberei, és most mit tesz a Dávid fia és az ő tanítványai. Mert ezt a párhuzamot látjuk itt. Az Úr Jézus erre hivatkozik. Persze egy egészen más élethelyzet volt az, amikor Dávid végül Saul elől menekült, és így került a szentélybe, ahol hát nem Ebiátár volt az a főpap, hanem Ahimelek, de ez most lényegtelen, akitől ételt kért a katonái számára, és Ahimelek azt mondta, hogy nincs, csak a szent kenyerek vannak, amit nem szabad megenni csak a papoknak. Éppen nemrégiben olvastuk a 3 Mózesben, ugye, hogy ezek azok a szent kenyerek, amikor a 2x6 kenyér így egymáson az aranyasztalon ott volt a szentélyben egész héten, és akkor szombaton tettek oda friss kenyeret, és ezt pedig a papok ehették meg, mert ez egy igen szent áldozat volt. De Ahimelek, mivel hogy az éhezők a testükben tiszták voltak a kultusz megítélése szerint, és mivel tudta, hogy Dávid az Úr választottja, aki az ő ügyében jár, ezért odaadta neki ezeket a kenyereket. És erre hivatkozik most az Úr Jézus, hogy volt olyan élethelyzet, amikor az, ami tilos volt, megengedetté válhatott. Mert vannak helyzetek, amelyek, mondjam így, hogy fölülírják a törvényt. Amikor másképp kell a dolgokat tekinteni. És hasonlóan vannak Jézus és tanítványai is küldetésben, Isten ügyében, és az Istenért végzett szolgálat közben az Úr így gondoskodik róluk. Nem, hogy nem szabad, de ezt el kell fogadni. Tehát ez az Úr Jézus válasza a farizeusoknak a kifogásaira, és azt látjuk, hogy a továbbiakban az Úr Jézus helyre teszi őket a szombattal kapcsolatban is. A szombatot Isten nem azért adta, hogy egyesek kezében valamiféle fegyver legyen a többiek ellen. És nem is azért adta, hogy élvezi, hogy valamilyen igát tesz a nyakunkba és gyötör minket. Nem ez az ő parancsainak, nem az az ő utasításainak a célja. És egyáltalán az igében, amikor tanácsot, eligazítást, még akár tiltást is találunk, soha nem azért adta Isten, hogy azzal minket gyötörjön, hogy azzal megnehezítse az életünket, hogy valamitől megfosszon. Nagyon rosszul gondolja, aki így gondolja. A szerető és gondos szülő sem enged meg korlátlanul mindent, és ad meg mindent a gyerekének, hanem tudja, hogy mi az, ami neki jó, mi az, ami hasznos, és mi az, ami árt, ami veszélyes, amit nem lehet neki odaadni, mert abból nem lesz semmi jó. Isten azért adta a szombatot, már egy kicsit az előbb utaltam rá, hogy az jel legyen közte és a népe között, nem pedig valamiféle igaként. És ha valaki azzá teszi, akkor vétkezik Isten ellen. Hiába azt gondolja, hogy most tartja be a parancsolatot. És ekkor mondja Jézus, hozzáteszi az Ószövetségre utalásához, hogy a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia, mármint ő, ura a szombatnak is. És ez nagyon fontos látni, hogy a szombat lett az emberért. Hogy Isten azért adta a szombatot, a nyugalom napját, mert az embernek szüksége van rá. Nem azért, hogy iga legyen, hanem pontosan, hogy a heti munka és gyötrelmek terhét letehesse. Hogy szabadságot ismerjen meg. Nem csak úgy pihenést, hogy tétlenkedünk, de ott lenni az ő lábánál. Ő, aki mindent az emberért teremtett, a szombatot is azért adta, hogy vele az ember olyan közösségben lehessen, amikor csak ő számít, amikor csak ő a fontos. Egyfajta életközösség ez. Olyan, amit már előbb utaltam rá, én ahhoz hasonlítom, hogy valami kicsi ízét visszaadja annak, amit az ember elveszített akkor, amikor Isten kiűzte az Édenből. Hiszen ott zavartalan kapcsolatban volt az első ember Istennel. És nem csak a hetedik napon, hanem minden napon. És a bűn ezt rontotta meg, ezt a közösséget. Sőt, ugye tudjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy most már nincs így közösségben az ember Istennel, hanem hogy ez egyúttal azt is jelenti, hogy a lelki halál állapotában van. De éppen a szombat volt az, a nyugalom napja, amikor mindent félre lehetett tenni, azért, hogy azt az időt, úgy szokták manapság mondani, hogy minőségi időt, hogy azt az időt Istennel úgy éljék meg, hogy az valóban a nyugalom, a békesség és a közösség ideje legyen. Mert a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Nem az ember van azért, hogy a szombatot mindenféle oldalról kifogástalanul megtartsa, hanem azért adta Isten a szombat, mert az embernek szüksége van rá. Szükségünk van erre a közösségre Istennel, és szükségünk van arra, hogy meglássuk, hogy nélküle bizony mennyi a nyomorúság az életünkben. Az ember a szombatért, az semmi jóra nem vezet. Azaz a farizeusi magatartás, ami megkérdez. De a szombat lett az emberét. A békesség, a nyugalom, és az a reménység, amit Isten arra a végső nyugalomra, szombatra, a zsidókhoz írt levélben van rá utalás, ahova majd bemehetnek az övéi, arra nézve ígért, annak lehet előíze az a szombat, az a nyugalom és az a közösség, amit már itt kínál nekünk. Én ennyit szerettem volna elmondani, illetve hát ennyi sikerült, mert többit majd talán a beszélgetés során kiegészítjük, hozzátesszük, vagy elmondjuk. De Jézusban Isten úgy érthetjük, hogy ebből is meg azt kínálja, amit az ember a bűn miatt elveszített, és ő a mi békességünk, ma olvastuk a mai igében is, és ezt a békességet lehet megélni, akkor is, amikor nekünk csak egy-egy olyan napunk adatik, lebontva így az életünk napjaira, de máskülönben, amikor valaki Jézusé lesz, akkor annak a nyugalomnak és annak a végső szombatnak az ígéretét is megkapja, aminek az ára az ő golgotai áldozata volt. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy azért jöttél, hogy amit a bűn miatt elveszítettünk, azt te számunkra visszaadhasd. Köszönjük, hogy ennek egy kicsiny előíze az a közösség, amit a nyugalom napján, vagy akkor, amikor mindent félreteszünk, hogy csak te légy a fontos, magunk is átélhetünk. És ezen keresztül köszönjük, ha megláthatjuk, hogy a szombat lett értünk, és hogy mi mindent adtál te értünk, hiszen az egész mindenséget az emberért teremtetted. Kérünk, hogy szabadíts meg attól a kényszertől, hogy mindig meg akarjunk valakinek, valaminek felelni. Szabadíts meg attól a kényszertől, hogy törvényeket, szabályokat akarjunk betartani. És segíts el arra, hogy téged akarjunk igazán szeretni, követni, benned hinni és neked engedelmeskedni. Mert akkor biztos, hogy a jó úton járunk. Abban a szabadságban és abban a közösségben, amit te kínálsz nekünk. Kérünk, hogy láttasd meg velünk, hol vannak a mi törvényeskedéseink, a mi félelveink, meg sokszor kifogásaink is a te hívásoddal szemben. És tégy szabaddá arra, hogy téged feltétel nélkül, és boldogan kövessünk, és megéljük azt, hogy benned igazán szabadok vagyunk. Amen. Ha van valakinek egy éneke esetleg, akkor még elképzelhet énekelni. Ha nincs, akkor tégy fogjoddá. Uram, szabadságról beszéltünk, de tégy fogjoddá az éppen. Akkor szabad leszek. Halleluja 391.
Steven.